szabadulni tőle, gondolta. A gép egyenletesen gurult a kifutópályán. Kérem, kapcsolják be biztonsági öveiket, hallatszott a légi kisasszony hangja. A gép félfordulatot tett, majd újra megállt, várva a felszállási engedélyt. Talán lezuhan a gép, tépelődött Hilary. Talán sosem száll fel. Akkor vége lenne. Az megoldana mindent. A várakozás örökké valóságnak tűnt. Közben Hilarynak az a képtelen gondolata támad, hogy innen többé nem tud kiszabadulni. Fogoly marad mindörökre. Ó, végre! A motorok feldübörögtek, s a gép elindult. Gyorsabban, gyorsabban, egyre sebesebben. Nem fog felszállni, nem tud, ez a vég, gondolta megint Hilary. De úgy tűnt, most már elszakadtak a földtől. Akármilyen gyorsan emelkedett a gép, büszkén a felhők fölé törve, úgy távolodott, zuhant a föld, s hagyta maga mögött a problémákat, csalódásokat, reménytelenséget. Nagykört leírva emelkedtek olyan magasra, ahonnan az irányító torony már csupán apró játékszernek tűnt odalent. Mulatságosan kicsi utak, különös kis vasutak, rajtuk játékponatok. Nevetséges gyermekvilág, ahol az emberek szerettek, gyűlölködtek és tönkretették egymást, s mindez semmit sem számít, hisz oly nevetséges, szánalmasan kicsiny és jelentéktelen. Most már a felhők fölött voltak. Alattuk semmi más, csak tömör szürk és fehér massza. A csatorna fölött lehettek. Hilary hátradőlt az ülésen, és lehunyta a szemét. Menekülni, menekülni. Maga mögött hagyta Angliát, Nigelt, s a szomorú hantot, Brenda sírját, mindent. Kinyitotta a szemét, majd nagy suhajjal újra becsukta. Elaludt. Mikor felébredt, a gép leszálló félben volt. Párizs lehet, gondolta, miközben felült az ülésen, és táskájáért nyúlt. De nem Párizs volt. A légi kisasszony bejött az utastérbe, s bosszantó, tanítónén is mosolyjal az arcán bejelentette. A bovában kell leszállnunk. A párizsi repülőtér nem fogad bennünket a sűrű köd miatt. És mondta mindezt olyan stílusban, mintha csak azt közölte volna velük. Hát nem csoda szép ez, gyerekek. Hilary kinézett a mellette lévő ablakon, de szinte semmit sem látott. Bövás sűrű ködbe furkolózott. A gép lassan körözött, majd kis idő múlva leszállt. Aztán az utasokat a hideg, nyírkos ködön át bekísérték egy fából épült, otromba épületbe, amelynek berendezése mindössze néhány székből és egy hosszú fahboltból állt. Hilary érezte, hogy mind keríti hatalmába a kétségbeesés, de megpróbált nem odafigyelni rá. Egy régi háborús irányítótorony. Se fűtés, se kényelem. Mindazonáltal francia, így biztosan fogunk kapni valami frissítőt, mormolta mellette egy férfi. S valóban, szinte abban a pillanatban megjelent egy alkalmazott és különböző alkoholos italokat szolgált fel, így javítva némileg az utasok közérzetén. Ez valamelyest átsegítette őket a hosszú, idegtépő várakozáson. Jó néhány óra telt el eseménytelenül. Akkor más, szintén Párizsból ideirányított gépek bújtak elő a ködből, és landoltak. A kis váróterem hamarosan megtelt didergő, a késedelem miatt zsörtölődő emberekkel. Hilary számára mindez irrealitásnak tűnt. Mintha csak álmodna, és az álom jótékonyan védeni a valóságtól. Számára ez csupán késedelem volt, várakozás. Úton volt, úton a szabadság felé. Távolodott a múlttól, s haladt azon az úton, amelynek végén talán újra kezdheti az életét. Lelki ereje megvédte. Átsegítette a hosszú kimerítő várakozáson, a káosz pillanatain. Majd jóval sötétedés után bejelentették, hogy megérkeztek a buszok, amelyek az utasokat Párizsba szállítják. Vad kavarodás támadt, jövésmenés. Utasok, hivatalnokok, hordarok, csomagokkal megrakva rohangáltak, s ütköztek össze a sötétben. Végül egy kezet lábat dermesztő, lassan zögykölődő buszban találta magát útban Párizs felé. Gyötrelmesen hosszú, 4 órás utazás. Éjfél volt, mire az invalidusokhoz értek. Hilary hálát adott Istennek, hogy összeszedheti csomagjait, s a szállodába mehet, ahol előre foglalhatott magának szállást. Túl fáradt volt a vacsorához, csak forró fürdőt vett, és az ágyba zuhant. A Casablancába tartó gépnek másnap reggel 10:30-kor kellett volna indulnia az Orliról. De mikor odaértek, minden a feje tetején állt. A gépeknek más európai repülőtereken kellett leszállniuk, késtek az érkezések, épp úgy, mint az indulások. Egy agyonhajszolt hivatalnok az információnál megvonta a vállát, és így szólt. Asszonyom, képtelenség, hogy azzal a járattal menjen, amelyikre helyet foglaltatott. A menetrend teljesen felborult. Ha egy pillanatra letetszene ülni, biztosan minden magától megoldódna. Hamarosan szólították és közölték vele, hogy van még egy hely a Dakarba induló gépre, amely most tekintettel a körülményekben, Casablancában is leszel. Mindössze 3 órát fog késni, asszonyom, ha ezzel a járattal megy. Hilary ellenvetés nélkül beleegyezett, ami a tisztviselőt láthatóan meglepte, s mindjárt kedves barátságos lett. Asszonyom, el sem tudja képzelni, mekkora nehézségekkel kellett ma reggel szembenézni. Enfim, milyen érthetetlenül makacs emberek az utasok. Természetesen a köd az oka minden bajnak, de hát nem én csináltam a ködöt. A jó oldaláról kellene nézni a dolgokat, véleményem szerint. Bármennyire is bosszantó, ha az embereknek meg kell változtatniuk a programjukat. A Prestút egy 2 órás késedelem, mit számít az? Hát nem mindegy, melyik géppel utazik valaki Casablancába. Pedig ez azon a bizonyos napon sokkal többet számított, mint ahogy azt a kis francia gondolhatta volna. Mert mikor Hilary végre megérkezett és kilépett a napfényben fürdő repülőtérre, a csomagjait vívő hordár megjegyezte. Micsoda óriási szerencse, asszonyom, hogy nem az előző géppel, a menetrend szerinti járattal jött. Miért, mi történt? Kérdezte Hilary. A férfi szorongba körbe pillantott, de aztán közlésvágya mégis erősebbnek bizonyult az óvatosságánál. Odahajolt Hilaryhez, és lehalkított hangon beszélni kezdett. Mauvais affaire, suttogta. Leszállás közben zuhant le. A pilóta, a navigátor és az utasok többsége szörnyet halt. 4-5 túlélő volt. Kórházba szállították őket, néhányuk súlyosan megsérült. Hilaryt a hír hallatán vakd öntött el. Öntudatlanul tört fel benne a kérdés. Miért nem én voltam azon a gépen? Ha ott lettem volna, már mindennek vége lenne. Halott lennék túl mindenen. Nem lenne több bánat, gyötrődés. Azon a gépek az emberek akartak élni. Én meg nem. Miért nem én voltam ott? Túljutott a gépies vámvizsgálaton, és a szállodához hajtatott. Bár a nap már hanyattóban volt, még mindig szikrázóan sütött. A tiszta levegő, az aranyló fények, minden ugyanolyan, mint amilyennek elképzelte. Megérkezett, hát itt van. Távol a köttől, hidegtől, London szürkeségétől, maga mögött hagyta a bánatot, a dönteni nem tudást, a kínlódást. Itt napfény fogadta, színek és lüktető élet. Keresztül ment a hálószobán, kitárta a spalettákat, és kinézett az utcára. Igen, minden olyan, amilyennek várta, ahogy a képzeletében élt. Lassan elfordult az ablaktól, leült az ágy szélére. Menekülni, menekülni. Ez a szó visszhangzott szakadatlanul az agyában, mióta elhagyta Angliát. Menekülni, menekülni. De most már tudta, szörnyű rideg bizonyossággal, hogy nincs menekvés. Minden ugyanolyan, mint Londonban. Semmi sem változott. Ő maga, Hilary Greven maradt a régi. Megpróbált elmenekülni, de hát Hilary Greven ugyanaz a Hilary Greven Marokkóban, mint aki Londonban volt. Ó, Istenem, milyen bolond voltam! Szólalt meg csöndesen. Hogyan is hihettem, hogy másként fogok érezni, ha elhagyom Angliát? Ott van Brenda sírja, s ott van Nigel is, aki hamarosan újra megnősül. Miért gondolta, hogy a 2 dolog itt kevésbé fog számítani? Remény volt csupán, mindössze kívánság. Nos, mindennek vége most már. Szembe kell nézni a valósággal. Önmagával, s azzal, amit képes elviselni, s amit már nem. Az ember mindent el tud viselni mindaddig, amíg van valaki vagy valami, amiért érdemes. Tűnődött tovább. El tudta viselni saját hosszú betegségét, el tudta viselni Nigel hűtlenségét és kegyetlenségét, mikor elhagyta őt. Mindent el tudott viselni, mert ott volt Brenda. És aztán jött a végső csapás. A hosszú, gyötrelmes, reménytelen küzdelem Brenda életéért. És most már nincs értelme. Semmi, amiért érdemes lenne élni. Marokkóba kellett utaznia, hogy ezt belássa. Londonban még az a furcsa, zavaros gondolat gyötörte, hogy ha elmehetne, talán elfelejteni a múltat, s újra kezdhetni az életét. Így hát befizetett erre az útra, s idejött, mert ennek a városnak semmi köze a múlthoz. Számára teljesen új, s mindaz jellemző rá, amit mindig is nagyon szeretett. Napfény, tiszta levegő, az idegen emberek és dolgok újszerűsége. Itt legalábbis, azt hitte, minden másként lesz. De semmi nem lett más. Minden maradt a régiben. A tény rendkívül egyszerű és megmásíthatatlan. Ő, Hilary Greven, nem kíván tovább élni. Ha a köd nem jön közbe, és ő azon a gépen utazik, amelyre helyet foglaltatott, problémái mostanra megoldódtak volna. Szétzúzott testtel feküdne valami francia hullaházban, megbékélten szenvedéstől mentesen. Mindenképp ez lesz a vége, de így egyszerűbb lett volna. Bárcsak nála lennének az altatói. Emlékezett, mennyire kérte dr. Gray, és emlékezett az orvos furcsa arc kifejezésére is, mikor azt válaszolta. Jobb, ha nem kap altatót. Sokkal jobb, ha megtanul újra gyógyszerek nélkül aludni. Eleinte nehéz lesz, de majd belejön. Az a furcsa arc kifejezés. Az orvos már akkor tudta, vagy csak sejtette, hogy eljut odáig. Nem lesz ez olyan nehéz, gondolta, s elszálltan felállt. Most azonnal lemegy, és keres egy gyógyszertárat. Hillary mindig azt hitte, hogy külföldi városokban rendkívül egyszerű gyógyszerekhez jutni. Nagy meglepetésére kiderült, hogy ez mennyire nem így van. A gyógyszertárban, ahová először betért, mindössze 2 dobozzal adtak. Mint megtudta, ennél többet csak orvosi rendelvényre kaphat. Mosolyogva köszönte meg, és igyekezett közömbösnek látszani. Minél előbb szeretett volna kívül lenni már, de az ajtóban beleütközött egy magas, komoly arcú, fiatal férfiba, aki angolul kért bocsánatot. Még hallotta, hogy a férfi fogkrémet kér, majd becsukta maga mögött az ajtót. A fogkrém valahogy megnyugtatta, még kissé mulattatta is. Olyan nevetségesnek tűnt megszokottnak és mindennapinak. És ekkor nyilaló fájdalomként hasított bele az emlékezés. A férfi az üzletben ugyanazt a fogkrémet kérte, amit Nigel is a leginkább kedvelt. Keresztül ment az utcán, és betért a szemközti üzletbe. 4 gyógyszertárban járt, majd visszatért a szállodába. A 3. üzletben ismét találkozott a bagolyarcú fiatalemberrel, aki ott is ugyanazt a fogkrémet kereste. Úgy látszik, a kaszablankai francia gyógyszertárakban nehéz ehhez a márkához hozzájutni. Szinte könnyű szívűnek érezte magát, miközben a vacsorához öltözködött és kifestette magát. Szándékosan a lehető legkésőbb ment levacsorázni, így érezve elkerülni mindenféle találkozást, akár valamik utitársával, akár a gép személyzetével. Ez különben is valószínűtlennek tűnt, hiszen a gép már tovább repült Dakarba, és azt is gondolhatta, hogy ő az egyetlen, aki kiszállt Casablancában. Az étterem csaknem üres volt, mikor belépett. A fiatal bagolyarcú angol férfit azonnal észrevette. Épp most fejezte be az étkezést a fal melletti asztalnál. Úgy tűnt, teljesen belefeledkezik az újságolvasásba. Hillary megrendelte a vacsoráját, mellé egy fél üveg bort. Mámorító izgalmat érzett. Mi más lenne ez, mint az utolsó kaland? Gondolta magában. A szobájába kért még egy üveg vicsi vizet, és egyenesen felment. A pincér meghozta a kért vizet, felbontotta, majd az asztalra tette. Jó éjszakát kívánt, és kiment. Hillary megkönnyebbülten sóhajtott fel. Mihelyt a pincér távozott, odament az ajtóhoz, és kulcsra zárta. Kivette a fésülködő asztal fiókjából a 8 kis dobozt, és kicsomagolta. A tablettákat kirakta az asztalra, és öntött magának egy pohár vicsi vizet. Csak le kell nyelni a gyógyszereket. Levetkőzött, köntöst húzott, és visszaült az asztalhoz. Szíve hevesen vert. Enyhe félelmet érzett, de ez a félelem inkább csábította sem, mint eltérítette volna tervétől. Ebben teljesen biztos volt. Ez a menekülés. Az igazi menekülés. Az íróasztalra nézett, eltűnődve azon, hagyjon-e hátra néhány sort. Aztán úgy döntött, nem ír. Nem voltak rokonai, se közeli kedves barátai. Nem volt senki, akitől elbúcsúzhatott volna. Nigelnek felesleges lenne írni. Nem akar semmilyen hiába való lelkiismeret fordulást kelteni benne. Nem mintha egy búcsúlevéllel lehetne. Feltehetően olvassa majd az újságokban, hogy egy Mrs. Hillary Craven nevezetű angol nő gyógyszertúladagolás következtében meghalt Casablancában. Minden bizonnyal csak egy rövid újsághír lesz. Nem fogja túlzottan megrázni a dolog. Szegény Hillary, milyen bal szerencse, mondja majd, de szíve mélyen leginkább megkönnyebbülést érez. Hisz Nigel valószínűleg érzett némi lelkiismeret fordulást miatta, és ő az a fajta férfi volt, aki ettől az érzéstől szívesen szabadult meg. Furcsa mód Nigel már csupán egy nagyon távoli, lényegtelen emléknek tűnt. Nincs már semmi tennivalója. Beveszi a tablettákat, lefekszik az ágyra és elalszik. De ebből az álomból már nem ébredt fel soha többé. Nem voltak vallásos aggályai. Brenda halála kiölt belőle mindenféle érzelmet. Nem volt már semmi fontolgatni valója. Utazó volt ismét, mint a Heathrow repülőtéren indulásra várva. Utazó, akinek célja az ismeretlen. Életében először egyszer végre teljesen szabad volt, és azt tehette, amit akart. Már levágta magáról a múlt kötelékeit. Megszűnt az oly régóta tartó kínzó gyötrődés, ami megkeserítette ébrenléte minden pillanatát. Igen, könnyű, szabad és minden szenvedéstől mentes. Készen áll az utazásra. Az első tablettáért nyúlt, mikor halkan diszkréten kopogtattak. Hilary megmerevedett. Csak ült, keze a levegőben. Talán a szobalány. Nem lehet, hiszen az ágyat már elkészítették. Talán valamelyik iratok vagy az útlevél miatt keresik. Megvonta a vállát, és nem felelt a kopogtatásra. Miért zavarják? Akárki is az, jöjjön vissza később. Megint kopogtattak. Most már kissé hangosabban, de Hilary nem mozdult. Semmi nem lehet olyan nagyon sürgős, és bárki legyen is az, majd csak abba hagyja. Szemei az ajtóra szegeződtek, majd a csodálkozástól kikerekedtek. A kulcs lassan elfordult. Aztán kitolták a zárból. Fémes koppanással esett a padlóra. Fordult a kilincs, az ajtó kinyílt, és belépett egy férfi. A bagoly arcú fiatalember volt, akivel a gyógyszertárban találkozott. Hilary csak bámult. Annyira meglepődött, hogy megszólalni sem tudott. A férfi megfordult, felvette a padlóról a kulcsot, visszatette a zárba, és bezárta az ajtót. Átment a szobán, és leült az asztal másik oldalán lévő székbe. Mindezek után teljesen oda nem illő módon mutatkozott be. Jessopnak hívnak. Hilary arca elborult. Közelebb hajolt a férfihoz, és dütöl szikrázó szemekkel kérdezte. Mit csinál maga itt, ha szabad kérdeznem? A férfi hűvösen végigmérte, majd félig lehúnyta a szemét. Vicces. Én is épp ezt akartam kérdezni magától, válaszolta, és fejével az asztalon lévő gyógyszerek felé mutatott. Nem tudom, mire gondol, felelte élesen Hilary. Dehogy nem, nagyon is jól tudja. Hilary a felháborodástól szólni nem tudott. Még azokat a szavakat sem tudta kipréselni magából, amikkel kiutasíthatta volna a férfit a szobából. Hiába, úgy látszik a mai nap a szenzációké, majd szinte öntudatlanul csúszott ki a száján a kérdés. A kulcs, a zárban, saját magától fordult el? Ó, dehogy, válaszolta a férfi, kisfiús mosolyjal, ami teljesen átformálta az arcát. A zsebébe nyúlt, és egy fémszerszámot vett ki belőle. Odadta Hilarynek, nézze meg. Én fordítottam el, ezzel az ügyes kis eszközzel. Csak be kell dugni a zárba a túlsó oldalon, ez befogja a kulcsot, és elfordítja. Visszakérte, majd betette a zsebébe. Betörők használják. Tette még hozzá. Szóval maga betörő? Nem, nem Mrs. Craven, legyen igazságos. Mint tudja, én kopogtam. És csak azután használtam ezt, mikor úgy látszott, nem akar beengedni. Miért? A látogató tekintete ismét a gyógyszerekre vándorolt. Én nem tenném a maga helyében. Egyáltalán nem olyan, mint ahogy azt maga képzeli. Azt hiszi, csak elalszik, s nem ébred fel többé. De a dolog nem ilyen egyszerű. Lehetnek kellemetlen kísérő jelenségek, görcsök vagy bőrrel színeződés. Ha a szervezete ellenálló, eltart egy ideig, még hatni kezd. Valaki időben felfedezi, s akkor megint csak kellemetlen dolgok következnek. Forró kávé, ricinus olaj, gyomormosás. Biztosíthatom, rendkívül megalázó tortúra. Hilary hátradőlt a székében, szeme keskenyre szűkült, ökörbe szorította a kezét, és kényszerítette magát, hogy mosolyogjon. Milyen nevetséges dolgokat állít, csak nem azt képzeli, hogy öngyilkos akartam lenni. Nem csupán képzelem, mondta a magát Jessopnak nevező férfi. Biztos vagyok benne. Bizonyára emlékszik, találkoztunk a gyógyszertárban. Fokrémet vettem. Nem kaptam azt a fajtát, amit használok, így bementem egy másik üzletbe is. Maga ott is altatót vett. Különösnek találtam a dolgot, és elkezdtem követni. Több gyógyszertárat felkeresett, és mindenütt altatót kért. Csak következtetnem kellett. Barátságosan, fesztelenül, de maga biztosan beszélt. Mindezek hallatára Hilary abba hagyta a színlelést. Hát akkor nem gondolja, hogy megbocsáthatatlan pimasság az ön részéről, hogy idejön, és megpróbál megakadályozni? Jessop néhány pillanatig mérlegelte a kérdést, majd megrázta a fejét. Nem. Ez azon dolgok egyike, amit nem tehet meg, ha ért engem. Most, pillanatnyilag meghiúsíthatja a tervemet, elveheti és kidobhatja a gyógyszereket, vagy mit tudom én, de nem akadályozhatja meg, hogy legközelebb újra vegyek, vagy ne ugorjak le az épület legfelső emeletéről, vagy ne vessem magam egy vonat alá, fakadt ki Hilary dühösen. A férfi eltűnődött. Igaza van. Ezekben a dolgokban valóban nem tudom megakadályozni. De tudja, az a kérdés, meg akarja tenni őket. Holnap. Gondolja, hogy holnap másként fogok érezni? Kérdezte Hillary keserűséggel a hangjában. Úgy szokták, mondta Jessop szinte bocsánat kérően. Talán, ha az ember hirtelen felindulásból meggondolatlanul cselekszik, de nem akkor, ha hidegvérrel megfontoltan. Nekem nincs miért élnem. Érdekfeszítő, jegyezte meg Jessop. Fejét a vállára hajtotta és hunyorgott. Nem igazán, sőt, egyáltalán nem az. Én nem vagyok egy érdekes nő. A férjem, akit szerettem, elhagyott. Az egyetlen gyermekem meghalt agyhártyagyulladásban. Nincsenek közeli barátaim, rokonaim. Nem értek semmihez, nincs hivatásom, ami kitölthetné az életemet. Hajthatatlan. Szólalt meg Jessop elismerően, majd habozva hozzátette. Úgy gondolja, hogy elhibázott az egész. Rossz? Miért lenne rossz? Az én életem, csattant fel Hillary. Persze, persze, vágta rá Jessop sietősen. Nem akarok én itt moralizálgatni, de hát vannak, akik úgy gondolják. Én más vagyok. Egyetértek, fűzte hozzá Jessop nem egészen odaillően. Elgondolkodva ült, nagyokat pislogott, s csak nézte az asszonyt. Hillary szólalt meg. Talán, ha most, Mr. Jessop, segítette ki a férfi. Talán, ha most magamra hagyna, Mr. Jessop. De Jessop megrázta a fejét. Most nem. Tudni szeretném, mi áll a döntése hátterében. Tisztán szeretnék látni. Önt nem érdekli az élet, nem akar tovább élni. Többé-kevésbé örömmel fogadja a halált. Igen. Nagyszerű, mondta Jessop vidáman. Akkor most már tudjuk, hogy állunk. Menjünk tovább. Muszáj altatóval? Nem értem, mire gondol. Mondtam már magának, hogy ez a módszer nem is olyan romantikus. Levetni magunkat egy ház tetejéről szintén nem az igazi. Nem mindig hal meg az ember azonnal. Ugyanez a helyzet a vonattal is. Arra akarok kiukadni, hogy van más lehetőség is. Nem egészen értem, miről beszél. Más módszert javaslok. Egy igazán sportos megoldást. Van benne izgalom. Fel leszek. Egy a százhoz az esély, hogy túléli. De nem hiszem, hogy akkor még mindig tiltakozna ellene. Halvány gőzöm nincs, mire gondol. Nem is lehet. Még nem beszéltem róla. Attól tartok, egy történettel kell kezdenem. Megengedi? Csak rajta. Jessop figyelemre sem méltatva a nő hangjából kicsendülő kelletlenséget belekezdett. Maga az a fajta nő, legalábbis remélem, aki olvassa az újságokat, és általában lépést tart az eseményekkel. Nos, olvashatott arról is, hogy időről időre különböző tudósok tűnnek el. Ott volt az az olasz fickó, ugye egy éve. S most talán két hónapja tűnt el egy fiatal tudós, Thomas Betterton. Hillary bólintott. Valóban benne volt az újságokban. Nos, jóval többről van itt szó, mint ahogy az az újságokban kiderül. Több ember tűnt el, s nem csak tudósok. Néhányuk fontos orvosi kutatásban vett részt. Van köztük kutató, vegyész, fizikus, ügyvéd. Ó, egész sok. Itt-ott mindenhol. Nos, a miénk úgynevezett szabad ország. Bármikor elhagyhatja, ha akarja. De ilyen különleges körülmények esetén tudni akarjuk, miért mentek el ezek az emberek, hová, és ami szintén fontos, hogyan. Saját akaratukból mentek? Elrabolták őket? Zsarolással bírták őket szökésre? Milyen útvonalat, tervet követtek? Milyen szervezet áll a háttérben? Milyennek az egésznek a célja? Rengeteg a kérdés, s mi választ szeretnénk rájuk kapni. Maga segíthetne nekünk. Hillary csak bámult. Én? Hogyan? Miért? Szükítsük le a kört Thomas Betterton esetére. Több mint két hónapja tűnt el Párizsból. A feleségét Angliában hagyta. Az asszony teljesen kiborult. Legalábbis azt állította. Fogadkozott, hogy nem tudja, miért ment el a férje hová és hogyan. Ez lehet persze igaz, de lehet hazugság is. Néhány ember, köztük én is, azt gondolja, hogy nem igaz. Hillary előre hajolt székében. Akarata ellenére kezdte érdekelni a dolog. Jessop folytatta. Felkészültünk rá, hogy figyeltetni fogjuk Mrs. Bettertont. Körülbelül két héttel ezelőtt felkeresett, s elmondta, hogy külföldre utazna az orvos tanácsára, aki pihenést és teljes kikapcsolódást javasolt neki. Nem érezte jól magát Angliában, mert az emberek sokat zaklatták, újságírók, rokonok, közeli barátok. El tudom képzelni. Jegyezte meg szárazon Hillary. Természetesnek látszott tehát, hogy el akar utazni. Ez szerintem is teljesen természetes. De tudja, mi nagyon kellemetlen, gyanakvó fickok vagyunk. Követtük Mrs. Bettertont. Tegnap elhagyta Angliát, a tervek szerint Casablancába repült. Casablancába? Igen. Persze más marokkói városokat is felkeres. Az úti tervek, a helyfoglalások, minden teljesen nyilvános. Sehol semmi. De az is lehet, hogy ez a marokkói út az, amelynek során Mrs. Betterton átlép az ismeretlenbe. S mi közöm nekem ehhez az egészhez? Vonta fel vállát Hilary. A csodaszép vörös haja az oka mindennek. Mosolygott Jessop. A hajam. Igen, Mrs. Betterton, egyetlen valamir való jellegzetessége a haja. Hallotta talán, hogy tegnap a magáét megelőző gép lezuhant. Tudom, azon a gépen kellett volna utaznom. Arra foglaltattam helyet. Érdekes, fűzte hozzá Jessop. Nos, Mrs. Betterton ott volt a gépen. Nem halt meg. Még élt, mikor a roncsok közül kimentették. Kórházban van. De az orvos szerint nem éli meg a holnap reggelt. A megértés szikrája lobbant fel Hilary szemében. Kérdőn nézett Jessopra. Most már érti talán, milyen módszert ajánlok magának az öngyilkosságra. Azt javaslom, folytassa maga Mrs. Betterton útját. Legyen ön, Mrs. Betterton. Vegye át az ő szerepét, ő pedig átveszi a magáét. De hát ez teljes képtelenség. Arra gondolok, hogy ők azonnal rájönnének. Én nem vagyok ő. Jessop féloldalt fordította a fejét. Ez teljesen attól függ, kire gondol, mikor azt mondja ők. Meghatározhatatlan a kifejezés. Ki vagy kik azok az ők? Egy bizonyos dolog, vagy bizonyos személyek? Nem tudjuk. Én a következőket tudom mondani. Ha elfogadjuk az ők legáltalánosabb értelmezését, akkor ezek az emberek nagyon eldugott, zárt helyen élnek. Teszik ezt a saját biztonságuk érdekében. Ha Mrs. Betterton utazása szándékos és tervezett volt, akkor az itteni megbízók semmit sem tudnak arról, mi történt angol részről. Egy bizonyos megbeszélt időpontban kapcsolatba lépnek egy bizonyos nővel, egy bizonyos helyen, ahonnan már ők viszik tovább Mrs. Betterton személy leírását. 169 centi magas, haja vörös, szeme kékeszöld, szája közepes, megkülönböztető jegye nincs. És az itteni hatóságok? Nekik biztosan. Jessop mosolygott. A dolognak ez a része teljesen rendben lesz. A franciák elvesztették már jó pár fiatal tudósukat. Ők együttműködnek. Elmondom, hogy festene a dolog, Mrs. Betterton, agyrázkódás miatt kórházba szállítják, ahogy Mrs. Cravent is. Egy-két nap múlva Mrs. Craven belehal sérüléseibe. Mrs. Betterton pedig elbocsátják a kórházból. S mivel csupán enyhébb agyrázkódás szenvedett, folytathatja utazását. A katasztrófa valódi, az agyrázkódás szintén. Sőt, mi több, később nagyon jó örügyül is szolgálhat. Ezzel megmagyarázhatja az emlékezet kihagyásait, vagy érthetetlen viselkedését és hasonló dolgokat. Őrültség az egész. Szólalt meg Hilary. Úgy, ahogy mondja. Őrültség. Egyezett bele Jessop. A feladat roppant veszélyes, és a sejtésünk beigazolódik, maga valószínűleg rajta veszt. A vonat, az altató és egyebek helyett javasoltam magának, mint olyan alternatívát, amely sokkal szórakoztatóbb az előzőeknél. Hilary váratlanul elnevette magát. Meghiszem azt. Milyen igaza van? Vállalja? Igen. Miért is ne? Ebben az esetben áll fel a székéről energikusan Jessop. Egy perc vesztegetni való időnk sincs. Nem volt hideg a kórházban. Hilary mégis úgy érezte, fázik. Mindenbe beleívódott a fertőtlenítő szag. Kintről, a folyosóról üvegek és műszerek halk csörömpölése hallatszott be. Kemény fémszéken ült egy ágy mellett. A leárnyékolt lámpa alatt az ágyban Olvi Betterton feküdt bepolyázott fejjel, eszméletlenül. Az ágy egyik oldalán nővér, a másikon orvos. Jessop a szoba távoli sarkában ült. Az orvos franciául beszélt hozzá. Már nem tart soká. A pulzus egyre gyengébb. Nem nyeri vissza az emlékezetét? A francia orvos megvonta a vállát. Ezt nem tudnám megmondani. Előfordulhat az utolsó pillanatokban. Semmit nem tehet már? Esetleg élinkítő szerekkel? Az orvos nemet intett a fejével, és elhagyta a szobát. Az ápolónő követte. Helyette bejött egy apáca rózsafűzérrel a kezében. Odaállt az ágytámlához, ahonnan aztán el sem mozdult. Hilary szeme Jessopéval találkozott, s engedelmeskedve a másik szeméből érkező utasításnak odament hozzá. Hallotta, mit mondott az orvos? Kérdezte halkan Hilarytől. Igen, mit akar mondani neki? Ha magához tér, talán mond magának valamit, egy jelet vagy jelszót, üzenetet, bármit. Ért engem? Magának inkább beszél, mint nekem. Azt kívánja tőlem, hogy visszaéljek egy haldokló bizalmával. Jessop féloldal biccentette fejét azzal a madárszerű pózzal, amit időnként felvett. Ez árulásnak tűnik az ön szemében? Kérdezte tűnődve. Igen, annak. Jessop elgondolkodva nézett Hilaryra. Hát akkor tegye, és mondja, amit jónak lát. Nekem, a magam részéről, nincsenek skrupulusaim. Ért engem? Természetesen. Ez az ön dolga. Ön feltehet bármilyen kérdést, de ne akarjon rávenni engem is erre. Maga szabad, független ember. Egy dolog van, amiben döntenünk kell. Megmondjuk-e neki, hogy a halálán van? Nem tudom. Ezen gondolkodnom kell. Hilary bólintott, és visszament a helyére az ágy mellé. Mély szánalom töltötte el a haldokló asszony iránt, aki képes volt arra, hogy kövesse a férfit, akit szeretett. Vagy tévedés az egész? Lehet, hogy csak vigasztalást keresni jött Marokkóba? Hogy eltöltse valahogy az időt, míg biztosat nem tud a férjéről? Hilary eltöprengett. Lassan telt az idő. 2 óra múlt el közben, s Hilary egyszerre csak szokatlan dologra figyelt fel. Csend lett. Mélységes csend. Abba maradt az apáca, rózsafüzér morzsolgatása, s halk, szemételen hangon odaszólt Hilarynak. Azt hiszem, asszonyom, közeledik a vég. Hívom az orvost. Jessop átment az ágy túlsó oldalára, s így kívül került a beteg látókörén. Az asszony szempillája megrezdült, kinyitotta a szemét. Fénytelen, semmit mondó szemek szegeződtek Hilaryra. Lecsukódtak, majd újra kinyíltak. Tanástalanság tükröződött bennük. Hol? A szó elhalt a csaknem élettelen ajkak közt, s ekkor belépett az orvos. Kezébe vette Mrs. Betterton kezét, ujját a pulzusára téve állt az ágy mellett, s csak nézte a beteg asszonyt. Kórházban van, asszonyom, mondta neki. Baleset történt a repülőgéppel. A géppel? A mondat álmatagon visszahangzott azon a furcsa lélektelen hangon. Van valaki a Casablancában, akit látni szeretne, vagy akinek üzenne? Szemei szomorúan tapadtak az orvos arcára. Nincs. Ismét Hilaryra nézett. Ki? Ki? Hilary közelebb hajolt hozzá, s tisztán tagoltan válaszolt. Én is repülőn érkeztem Angliából. Ha bármiben segíthetek, kérem, mondja el. Nem. Nincs semmi, habár... Igen, semmi. A szempillák újra megrebbentek, félig lecsukódtak. Hilary fölemelte fejét, szeme találkozott Jessop parancsoló követelő tekintetével. Hilary eltökélten nemet intett. Jessop előrejött, odállt közvetlenül az orvos mellé. Mrs. Betterton újra kinyitotta a szemét. Látszott, hogy felismeri a férfit. Én ismerem magát. Igen, Mrs. Betterton, ismerjük egymást. Tudna valamit mondani a férjéről? Nem. Szempillái újra lecsukódtak. Jessop csendesen megfordult és kiment. A doktor Hilaryra nézett, s nagyon gyengéden csak ennyit mondott. C'est la fin. Mrs. Betterton újra kinyitotta a szemét. Tekintete fájdalmasan pásztázta végig a szobát, majd megállapodott Hilaryn. Olvi Betterton erőtlen mozdulatot tett a kezével, s Hilary habozás nélkül vette a sajátjába a hidegfehér kezet. Az orvos vállat vont, meghajolt, s követte Jessopot. A két asszony magára maradt. Olvi Betterton megpróbált beszélni. Mondja meg, Hilary megértette, mit akar kérdezni a másik, s egyszerre csak azt is tudta már, mit fog válaszolni. Közel hajolt a fekvő alakhoz. Igen, ezek az utolsó percei, hangja együttérzően csengett. Ugye ezt akarta megtudni tőlem. Kérem, figyeljen rám. Megpróbálom felkutatni a férjét. Akar-e üzenetet küldeni neki? Mondja meg neki, legyen óvatos. Boris veszélyes. Mrs. Betterton lélegzete ismét lefogyott, hangja sóhajtásszerűen elhalt. Hilary még közelebb hajolt. Tudná-e bármit mondani, ami segíthetne? Segíthetne nekem. Aminek segítségével felvehetem a kapcsolatot a férjével. Hú. A szó olyan halk volt, hogy Hillary először nem is értette. Hú. Hú. Ismételgette értetlenül. Olvie Betterton furcsa, kísérteties nevetést hallatott, majd szokatlan szavak szaladtak ki a száján. Ó, hó, milyen gyönyörű vagy! Aztán egy csusszanás, s kitöröd a nyakad. Menjen, menjen és beszéljen neki Borisról. Nem hiszem el, nem tudom elhinni. De ha igaz, akkor... Fájdalmas, megkínzott tekintet szegeződött Hillaryra. Legyen óvatos. Hörgés hagyta el a torkát, majd ajkai bezárultak. Olvie Betterton meghalt. A következő 5 nap szellemileg rendkívül megerőltetően telt el. A kórház egyik privát kórtermébe zárkozva Hillary nekilátott a munkának. Minden este vizsgázott az aznapi tananyagból. Kívülről kellett fújnia Olvie Betterton életének minden mozzanatát, legalábbis amit Jessopék ki tudtak deríteni. Ismernie kellett a házat, ahol élt, a bejárónőt, rokonait, macskájának, kanáriának nevét. Thomas Bettertonnal töltött házas élete 6 hónapjának minden részletét. Az esküvőjüket, a koszorús lányok nevét, ruhájukat. A függönyök, a tapéták mintáját, a porcelánokat a lakásban. Olvie Betterton ízlését, kedveléselit, napi tennivalóit. Kedvelt ételeit, italait. Hillary folyton elképett a látszólag lényegtelen információk azon tömegén, amit elére tártak. Számít ez egyáltalán? Kérdezte egy alkalommal Jessoptól. A férfi csendesen így felelt. Talán nem, de a valóságos személy szerepébe kell képzelnie magát. Gondolja azt, hogy maga író. Könyvet ír egy asszonyról. Ez az asszony Olvie. Elképzeli gyermek és lánykorának színhelyeit, a házasságát, a házat, ahol lakott. Míg ezeken töpreng és leírja, a szereplő az ön számára egyre inkább valóságos személyé válik. Aztán az egészet átdolgozza. Most önéletrajzot ír belőle. Egyes szám első személyben írja meg a történetet. Érti már, mire gondolok? Hillary lassan bólintott. Be kellett vallania magának, hogy Jessop akarata ellenére nagy hatással van rá. Nem gondolhat saját magára. Olvie Bettertonként mindaddig, míg nem válik azzá. Könnyebb lett volna, ha elég ideje marad megtanulni mindezt, de hát nincs időnk.